János evangéliumának tehát a 21. fejezetéből, innen is a 15-től a 23. versig terjedő részből szól hozzánk mindenható Istenünknek az az ígéje, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek ezen a vasárnapon. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felővezted magadat, és odamentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más ővesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Utána ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Eddig az evangéliumi szakasz. Szeretett testvéreim! Néhány éve van már annak, hogy a motorkerékpárvezetői képzésem részeként részt vettem egy biztonsági kurzuson, az már itt Svájcban volt. Emlékszem, egy igen-igen ronda nap volt, szakadt az eső gyakorlatilag egész nap. A jó dolog az volt ebben a kurzusban, hogy ott volt számunkra, a kurzus résztvevői számára az egész interlakeni repülőtérre lezárva, és ott azon a biztonságos aszfalton, forgalom nélkül. Az ember nagyon sok mindent kipróbálhatott, amit egyébként jó, hogyha nem próbál ki forgalomban. Ennek a biztonsági kurzusnak egy része volt egy fékezési gyakorlat is. Az ember felgyorsul egy relatív magas sebességre, 60-70 km/h, aztán pedig állj meg, amilyen gyorsan tudsz. Na, egy ilyen fékezés során elestem. Egyszer csak ott feküdtem én is az aszfalton, meg a 240 kilós motorom is. Emlékszem, amikor feltápászkodtam, akkor remegett kezem, lábam. Az oktató szép lassan odasétált hozzám, egy ilyen hatalmas, békés sugárzó mosollyal az arcán közölte. Szedlák úr, önnek most két lehetősége van. Vagy föláll, visszamegy a startvonalra és végigcsinálja ezt az egészet még egyszer, vagy pedig innen kezdve mindig görcsbe ugrik majd a jobbra, hogyha a motorjára gondol. Hát visszamentem, megcsináltam még egyszer, és megcsináltam utána még nagyon sok mindent, ami messze-messze elfelejtette velem ennek a bukásnak az emlékét. És valóban félelem nélkül ülök arra a motorra. Talán egy kicsivel több tisztelettel az út, az aszfalt és a motorom iránt, de nem félelemmel. Kedves testvérek, időnként elengedhetetlenül fontos, hogy az ember kapjon egy második lehetőséget. Időnként elengedhetetlenül fontos, hogy valamihez még egyszer nekifussunk. Hogyha nem futottam volna neki még egyszer annak az egész fékezésnek ott, talán én a mai napig egy félelmet keltő, a gyomromat görcsbe szorító bukás emlékével élnék. A kérdés az, függetlenül attól, hogy vezetünk-e motorkerékpárt vagy sem, vajon hányan ülünk itt ezen az istentiszteleten úgy, hogy egy keserves, szégyenteljes bukás emlékét hordozzuk? Hordozzuk ezt az emléket, mert nem próbáltuk meg másodszor. Hordozzuk ezt az emléket, mert megpróbáltuk volna, de senki nem adott nekünk egy második lehetőséget. Egyetlen egy lehetőségünk volt, úgy tűnik, abban elbuktunk, a szégyen teljes, az fájdalmas, és úgy tűnik ezzel kell élnünk. Az a jó hír bízatott ma rám, amikor Isten igéje arról beszél, ahogyan Jézus Krisztus Péternek adott egy nagyon szégyenletes és fájdalmas bukás után egy második lehetőséget. Az a jó hír bizatott ma rám, hogy a mindenható Isten nekünk is akar még egy lehetőséget adni. És ő, meg talán önök tudják, második lehetősége ez. Meg lehet, hogy ez már ötödik, hatodik, ki tudja, hanyadik lehetőségünk ez már a mindenható Istennél. Azonban ez az ige azt mondja, az Úr Jézus Krisztus azért szól hozzánk itt most, mert ő itt, ezen az Isten tiszteleten nekünk még egy lehetőséget akar adni. Mert ő itt, ezen az Isten tiszteleten el akarja venni tőlünk keserves bukásunk, egész életünket megnyomorító emlékét és terhét. És ezt teszi úgy, ahogy tette ott Péterrel, odalép önhöz és hozzám, és megkérdezi, szeretsz-e engem? De miért pont ezt kérdezi Jézus Krisztus? Miért nem kérdezi Pétertől, Péter, mennyit imádkoztál? Péter, mennyit sírtál? Tudjuk, hogy Péter sírt. Keservesen azután, a bukás után. Miután háromszor, először csak úgy szelíden, harmadjára már átkozódva és káromkodva, elhatárolta magát Jézustól közöle. Nem ismerem ezt az embert. Semmi közöm nincsen hozzá. Tudjuk, hogy Péter sírt ezután. Jézus mégsem ez érdekli. Sírtál-e, Péter? Jézus nem kérdezi meg tőle, Péter, hány Isten tiszteletet látogattál azóta? Elmentél-e a közösségbe? Nem kérdezi tőle Jézus Krisztus, mi van egy kis diakóniával, szolgálattal, jó cselekedettel, próbáltad-e helyre tenni azt a hibát? Ezt sem kérdezi tőle Jézus. Jézus ezt kérdezi tőle, szeretsz-e engem, Péter? Egészen pontosan nem ezt kérdezi tőle. Két összefüggésben sem. Először is ezt kérdezi tőle, jobban szeretsz-e engem, mint ezek Simon, Jóna fia. Péter kősziklát jelent. És itt Péter nem kőszikla. Itt Péterre nem lehet építeni semmit. Nem hogy egy egyházat. Nem hogy egy olyan egyházat, amin a pokol kapói sem vesznek diadalt. Itt Péterre nem lehet építeni. Jézus Krisztus visszatér Péternek elhívása előtti nevéhez és megjelöléséhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Aztán elhangzik majd kétszer, szeretsz engem. Azt sem kérdezi Jézus, Simon, megtartottad-e az én parancsolataimat, az én tanításom szerint igyekeztél-e élni legalább azután? A legfontosabb ugyanis ez, szeretsz engem. Maga Jézus Krisztus mondja, ha engem szerettek, megtartjátok az én parancsolataimat. Ha engem szerettek, ha igazán szívből szerettek, akkor helyreáll, meggyógyul a többi. Meggyógyul az imádság. Meggyógyul a közösségben való részvétel. Meggyógyul a Krisztussal való közösség. És éppen ezért kérdezi Jézus, mert ezt a közösséget akarja meggyógyítani Péterrel és velünk. Szeretsz engem? Ez a legfontosabb. Ha ez rendben van, akkor helyreáll a Krisztus tanítása szerint való élet is. Ha ez nincs ott, akkor hiányzik a többi is. Péter valamikor állította, az ő Krisztus melletti kitartása, az ő hite, és ebben magában foglaltatik az ő Krisztusért való szeretete, nem csak hogy erős, de erősebb, mint azoké, akikre úgy általában gondolni tud. Nem is olyan nagyon-nagyon régen még, néhány héttel talán ezelőtt, a jelenet előtt, Péter ott a Getsemáné kertben, közvetlenül mielőtt Jézus Krisztust letartóztatták volna. Ezeket a szavakat hallotta Krisztustól. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután föltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter erre ezt válaszolta Krisztusnak. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Krisztus szava beteljesedett. Az is, amit Péternek ezután mondott, hogy tudnélik, háromszor tagadsz meg engem, mielőtt megszólal a kakas. De az is, hogy miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ott beszélgetnek a galileai tenger partján. Jézus valóban előttük ment Galileába, Jézus valóban feltámadt. És itt megkérdezi Pétertől, mert ez ennek a legelső kérdésnek a jelentése. Péter, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter, még mindig tartod-e azt az állítást? A te irántam való szereteted és hűséged kitartóbb, mélyebb és megbízhatóbb, mint a többieké. Péter, még mindig állítod-e, te jobb keresztjén vagy, mint a többiek? Az igazat megvalva, az itt szereplő görög mondat kétféleképpen is értelmezhető. Egy olyan nyelvtani alak állít, ami himnemben és semlegesnemben ugyanaz. Hagyományosan a kereszténységes semlegesnemben olvasta ezt a mondatot. Akkor tárgyakra vonatkozik a kérdés. Péter, jobban szeretsz engem ezeknél, ahogy azt a károli fordítás mondja. És el lehet gondolkozni, hogy mire mutathatott itt Jézus. Legkézenfekvőbb válasz az, hogy talán a halászeszközökre. Még ott áll a hajó, még talán ott vergődnek azok a halak, amelyeket Jézus vezetésére, az ő szavát követve ismét csodálatos módon fogta. Még ott a háló, még ott van mindaz, ami Péternek a régi életét, az elhívása előtti életmódját jelképezi. Amire Péter talán ebben a pillanatban egyfajta nosztalgiával néz. Akkor a világ még kiszámítható volt, akkor tudtam merre megyek, akkor tudtam honnan jövök, akkor tudtam hogyan jutok el innen oda. És Jézus megkérdezi tőle, Péter, jobban szeretsz engem, mint mindazt, amit értem valamikor, úgy 3 évvel ezelőtt hátrahagytál. Azonban különösen a 20. században minden felekezet ige magyarázói irányt váltottak, és inkább azt mondják, hogy nekünk ezt inkább hímnemben kellene olvasnunk, akkor emberekre, férfiakra vonatkozik ez a mondat, úgy, ahogy már az új fordításunk fordítja ezt a görög mondatot is. Péter, jobban szeretsz engem, mint ezek? Tudnélik, mint ezek szeretnek engem. És ebben az esetben a mondat értelme egyértelműen ez. Péter, még mindig állítod-e? Te jobb keresztény vagy, mint a többiek. Péter válasza egyértelmű. Az ember talán meg is döbben ebben az összefüggésben, amikor először egy nagy igent hall tőle. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Ebben már nincs benne az, hogy jobban vagy kevésbé. De szeretlek téged. Ezt te tudod, és ehhez ragaszkodom, mert én szeretlek téged. Kedves testvérek, elmondhatjuk-e mi ezt? Elmondjuk-e most teljes szívből Krisztusnak, én szeretlek téged? Van valami kétségbe esett ragaszkodás ebben a mondatban. Ez az utolsó dolog, amihez ragaszkodom. Krisztusom, én szeretlek téged. Én nem ragaszkodom már ahhoz, hogy én jobb keresztjén lennék, mint a többiek. Én már nem ragaszkodom, mert már nem tehetem. Ahhoz, hogy én jobban szeretlek téged, mint olyan sokak, akikről korábban megvoltam róla győződve, hogy náluk jobb vagyok. Ezt már nem mondom. De ahhoz ragaszkodom, hogy szeretlek téged. Jézus Krisztus, én szeretlek téged akkor is, amikor a látszat ez ellen szól. Én szeretlek téged akkor is, amikor abból jövök, hogy háromszor tagadtalak meg téged. Én szeretlek téged akkor is, amikor úgy nyitom szóra a számot nagyon gyakran, hogy abból nem a te dicséreted jön. Én szeretlek téged akkor is, amikor olyan döntéseket hozok újra meg újra, amit, hogyha az ember lát, nem következtetne rögtön arra, hogy én hozzád tartozó, hogy én téged szerető, én keresztény ember vagyok. Én szeretlek téged akkor is, hogyha ezt nem tudom mindig következetesen, gyakorlatban, szóban, szolgálatban megmutatni. Krisztusom, te tudod, hogy szeretlek téged. És itt már nem fontos, hogy a többiek mennyire szeretnek téged, jobban vagy kevésbé, mint én. Itt egy dolog fontos, hogy én szeretlek téged. És ezt Péter elmondja, ugyanúgy háromszor, mint az ő tagadását. Harmadikra már nagyon nehéz lehetett. Másodjára a kérdés már csak ez, szeretsz-e engem? És tulajdonképpen ez az a kérdés, amit Jézus megismétel. De ezt írja az igénk is, ezen a ponton már nagyon nehézé vált ez a beszélgetés Péternek. A végén tényleg, bár a legelején is már elmondta, te tudod, de a végén már tényleg erre az egy dologra hagyatkozhat. Uram, te tudsz mindent. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Kedves testvérek, különösen megtérésem után, addig meg egészen biztosan nem. De megtérésem után az egyik legcsodálatosabb mondat számomra a Szentírásból, az a Jelenések könyve elején található héklevélben újra meg újra meg újra megismételt Jézusi kijelentés. Tudom a te dolgaidat. Ez egy óriási vigasztalás számomra. Olyan jó úgy megállni Jézus előtt, hogy ő tovább lát az én rosszul megválasztott szavaimnál, tovább lát az én rossz döntéseimnél, tovább lát az én időnként nem hittel, hanem félelemtől hajtott életemnél. Mögé lát, és látja, hogy szeretem őt. Látja akkor is, amikor emberi szem számára ez láthatatlan, és nem azért, mert itt valami misztikus, mély kapcsolat van köztem és Krisztus között, hanem azért, mert nem tudom ezt láthatóvá tenni. Olyan jó időnként Péterrel együtt megállni, és ha sírva is, ha keservesen is, ha kétségbe esetten is azt mondani, de Krisztusom, te tudsz mindent. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Te tudod. De az előbbi mondatokban egyre inkább érik egy kérdés. Hogyan válik ez mégis láthatóvá? Mit jelent gyakorlatilag, mondom még egyszer, gyakorlatilag Jézust szeretni? A felolvasott igéből három olyan dolgot szeretnék kiemelni, ami közelebb visz ennek a kérdésnek a megválaszolásához. Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valahányszor Péter elmondja, szeretlek téged, Uram, te tudod ezt. Jézus Krisztus rögtön a mellette lévő keresztjének felé irányítja az ő figyelmét. Legeltesd az én bárányaimat. Őrizd az én juhaimat. Legeltesd az én juhaimat. Ez Jézus Krisztus válasza minden egyes alkalommal arra, amikor Jézusnak ezt mondja Péter, szeretlek téged. Péter, ha szeretsz engem, akkor ezzel a szeretettel, ezért a szeretetért, ettől hajtva, fordulj oda a melletted lévő keresztjénekhez. Legeltesd, őrizd az én juhaimat. Elhívás ez és küldetés ez, de még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Jézus nem olyanokat kérdez, ami számunkra talán kézenfekvőbb lenne. Jézus nem azt kérdezi Pétertől, hogy te Péter, mennyire szereted az én juhaimat. Jézus nem azt kérdezi Pétertől, mennyire szereted a mellette lévő, a téged körülvevő gyülekezetet. A kérdés az, mennyire szeretsz engem. Mert ha engem hűségesen szeretsz, ez kell, hogy legyen a motiváció, ami téged oda vezet a nyájhoz. Mert ha engem szeretsz, nem az a lényeg, hogy őket mennyire szereted. Ha engem szeretsz, ezzel a szeretettel azt akarom, hogy fordulj feléjük. Fordulj a melletted lévő felé. Ez itt a kérdés. Engem mennyire szeretsz? Itt is szeretném kiemelni, mint ahogy megtettem abban az ige hirdetésben is, ahol Jézusnak ezeket a szavait hallottuk, próbáltuk megérteni és magyaráztuk. Péter, te kőszikla vagy, és én erre a kősziklára építem föl az én egyházamat. Már ott is láttuk, Péter ezt az elhívást és küldetést nem tartja meg magának. Ez nem egy csak neki adatott elhívás és küldetés. Éppen Péter első levelében ezt kiterjeszti minden hívőre, ti pedig, mint élő kövek, mint magatok is Péterek, épüljetek föl lelki házzá. És ugyanúgy az első levelének 5. fejezetében továbbadja ezt a Jézustól kapott küldetést. A köztetek lévő presbitereket, elöljárókat, felelősség teljesen jelenlévő gyülekezeti tagokat kérem én a presbitertárs, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Ugyanezt az elhívást adja tovább Péter. Ez sem egy csak neki személyre szabott elhívás, ezt megosztja mással is. Velünk, önnel és velem, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Kedves testvérek, elhívás ez. De nem hiszem, hogy ez csak egy kifejezett életpályára, szakmára való elhívás. Ez nem hiszem, hogy csak a lelkészi pályára való elhívás. Ez egy életmódra való elhívás. Éljetek úgy, hogy a Krisztus iránt érzett szeretetetekkel fordultok a mellettetek lévőhöz. Ahogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete beszél a hithőseiről, meg vagyok róla győződve, hogy a kereszténységnek vannak másfajta hősei, és a szeretetnek is vannak hősei. Az ember hall újra meg újra történeteket emberekről, akik őszinte, autentikus és kétségbe vonhatatlan szeretettel fordultak olyanokhoz, akikhez ez elképzelhetetlennek tűnik. Ellenségeikhez, házastársaik, gyermekeik, gyilkosaihoz, és így tovább, és így tovább. Ezt az igét olvasva felmerül bennem egy kérdés. Lehet, hogy ezek az emberek igazából nem is azokat az embereket szerették, akikről én azt gondoltam, hogy ezek szerethetetlenek. Lehet, hogy ezek az emberek úgy mélyen, igazán és lényegét tekintve igazából a Krisztus iránt érzett szeretettel fordultak a szerethetetlen emberek felé. Ez a csavar ugyanis ebben az egész párbeszédben. Jézus Krisztus azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem, és ezek után Péter tovább küldi a mellette lévő ember felé. Nem azt kérdezi, hogy mennyire szereted a melletted ülőt. Azt kérdezi, hogy engem mennyire szeretsz, és ez legyen az, ami meghatározza, hogy hogyan bánsz a melletted ülővel. Ez is hozzátartozik ahhoz, amikor azt mondjuk, szeretlek, Uram. De hozzátartozik az is, hogy az ember követi Jézust mindenen át, és így részese mindannak, aminek Krisztus részese. Péter megint, hadd idézem az első levelét, így ír saját magáról, azonosítja magát, mint egy presbiter társ, és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Péter ezzel a reménységgel él, és egy másik elhívással, illetve az elhívásnak egy másik részletével. Az ő elhívásának része ugyanis a következő. Bizony-bizony mondom neked, mondja Jézus Krisztus, amikor fiatalabb voltál, felülveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más ővesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Jézus kortársai, Péter és kortársai másként öltözködtek, mint mi. Ők nagyon is értették ezt a kifejezést, amikor az ember magát felüldözi. Képzeljük el, hogy ezek az emberek ilyen nagyon hosszú köpényszerű ruhákat hordtak, amik időnként hosszabbak voltak, mint a saját testmagasságuk. Rendkívül kényelmes viselet lehetett, amikor az ember egy vacsora asztalnál ilyen félfekvő pozícióban eszeget, amikor barátaival üldögél valahol, amikor menni kell, akkor azonban útban van ez a hosszú anyag. Ezek az emberek úgy indultak bárhová, ahová három lépésnél hosszabb többet kellett megtenni, hogy felbővezték magukat, felhúzták ezt a hosszú ruhát. Egyesek úgy írják le, hogy visszafelé fölhajtották, és a szélét egészen a derekukig emelték, és azt oda kötözték a derekukhoz övvel, hogy a láb szabad legyen, hogy az ember mehessen, gyalogolhasson, futhasson, dolgozhasson, na innen kezdve már sok mindent lehetett csinálni. Felövezni magát az embernek azt jelenti, különösen ha Jézus így fogalmazza meg a kontextust. Péter, amíg fiatalabb voltál, vagy talán még most is, a kezdeményezés a te kezedben van. Te döntesz a te saját életedről. Te döntesz, mikor indulsz, te döntesz, hová indulsz, te döntesz, mit csinálsz, hová mész. De lesz idő, amikor ez nem így lesz. Lesz idő, amikor kiszolgáltatott leszel, és más dönt rólad. Más övesz fel téged. És nem mész, hanem visznek. Oda visznek, ahová te nem akarsz menni. Péter, én téged arra hívtalak, hogy részes társam legyél mindabban, ami az enyém, mondja Krisztus. Dicsőségemben is, de szenvedésemben is. És ennek a szenvedésnek része az, hogy az ember kiszolgáltatottá válik időnként más embereknek, időnként rossz indulatú embereknek, időnként hóhéroknak, és mártír halált hal. Hogy Péter ebből mennyit értett, azt ott nem tudom. Ez már nagy valószínűséggel Péter halála után sok-sok évvel iratott le ez a szöveg János által. Így utólag már világos volt, hogy Jézus mit értett alatta. Hogy Péter mennyit értett ebből, azt nem tudom. Egy dologban biztos vagyok, hogy Péter értette, szenvedésben is részed lesz. Ez is hozzátartozik a tőlem kapott elhívásodhoz. Amikor azt kérdezem, szeretsz-e engem, akkor azt kérdezem, hajlandó vagy-e ebből részt venni. Kedves testvérek, ezután az igehirdetés után egy másik gyülekezetben egy nem is olyan nagyon idős asszony jött oda hozzám, elmondva, hogy ez a rész különösen is megszólította. Amikor megöregszel, akkor kiszolgáltatottá válsz. Más övesz fel téged, más visz téged, és ez nehéz. Amikor Krisztus azt kérdezi tőlünk, szeretsz-e engem, akkor a kérdésben ez is benne van, hajlandó vagy-e lemondani az életed fölött való totális kontrollról? Hajlandó vagy elfogadni dolgokat, amelyekről nem te döntesz, és hogyha te döntenél, de biztos, hogy nem mellettük döntenél. Te biztos, hogy nem választanád a betegséget. Te biztos, hogy nem választanád az egyedüllétet. Te biztos, hogy nem választanád az üldözést, a megvetést, a gúnyt. Te biztos, hogy nem választanád a mártírságot. A kérdés az, hagyod-e, hogy más döntsön? Hagyod-e, hogy végső soron én döntsek rólad? És végezetül ez a harmadik elem, amikor Krisztus megkérdezi Pétertől, szeretsz-e engem? Ebben az is benne van, követsz-e engem úgy, hogy előre tekintesz. Nem vissza, és különösen nem jobbra, és nem balra. Na ez nehéz. Péternek se volt könnyű. A beszélgetésük végén hátrafordul és látja, hogy jön János. Már megint ez a János, a szeretett tanítvány, akinek emberileg szólva sikerült közelebb kerülnie Jézushoz, mint bárkinek. Ha Jézusnak a szó klasszikus értelmében kebel barátja volt, itt a földön töltött időszakban az János volt. Na jön a János, és ott van egy Péter, aki éppen most hallotta ezt az elhívást, szenvedésre is való elhívást. Őszintén, melyikünknek nem jutna eszébe ez a kérdés, hogy rendben, hallottam a saját dolgaimról, de vele? Vele mi lesz? És amennyire gyengéd Jézus Krisztus itt, ha szeretsz-e engem kérdésekben, mert valahol ezek nagyon gyengéd kérdések, annyira már-már neveletlen, annyira durva, annyira elutasító ebben a mondatában Péternek, amikor még neki is áll provokálni ezt a szerencsétlen embert. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik az rád? Mi közöd van neked ehhez az egészhez? Mi közöd van neked ahhoz, hogy én a másikat hogyan akarom megáldani? Mi közöd van neked ahhoz, hogy neki, hogy őt én mire hívtam el? Péter, semmi közöd nincsen hozzá. És Jézus még hozzáteszi, hogyha én meg akarom őt áldani azzal, hogy ő egyáltalán nem hal meg. Egyáltalán nem. Neked ahhoz sincsen semmi közöd. És elhangzik még egyszer, Péter ebben a második lehetőségen belül kap egy második lehetőséget. Másodszor hangzik el neki. Te kövess engem. János pedig hagyd rám. Nem tudom, önök hogy vannak vele. Nekem ez világéletemben kihívás volt. Nem jobbra-balra nézegetni. Nem a másiknak adott áldásokat számolgatni, és azt állandóan összevetni a saját áldásaimmal. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel, de nekem sosem sikerült olyan számítást végezni, hogy úgy tűnjön, hogy nekem jobb. Akárhogy is számolgattam, mindig az lett a vége, hogy én vagyok rosszabb helyzetben. Amikor Jézus Krisztus azt kérdezi, szeretsz-e engem? Akkor azt is kérdezi, hajlandó vagy-e csak rám nézni? Nem a melletted lévőre. Nem kérdezgetni ilyen dolgokat, hogy én hívő, ő hívő, hogy van az, hogy én beteg, ő pedig egészséges. Ez nem fair. Hogy van az, hogy én szegény, ő meg gazdag? Hogy van az, hogy nekem nincs senki, neki pedig már a 26. unokája született a múlt héten? Kedves testvérek, Krisztust szeretni azt jelenti, az iránta érzett szeretettel a mellettem lévő emberhez fordulni, és elfogadni a küldetést, legeltest, őrizd az én juhaimat. Krisztus szeretni azt jelenti, részesedni mindabban, ami az övé volt. A szenvedésében is, a világ iránta való elutasításában is, de dicsőségében is természetesen. Senki el ne vegye tőlünk ezt a reménységet. Szeretni Krisztust azt jelenti csak ránézni és előre tekintve követni őt, nem jobbra és balra pillantgatva. Mások áldásait a miénkkel összemérve. Megkérdezem még egyszer, mert ez a kulcs kérdés ennek az igének, amiben hitem szerint Krisztus kérdez engem és önt. Tibor, és ide tegye mindenki a saját nevét. Szeretsz-e engem? Mert hogyha elmondhatjuk Péterrel, Uram, minden látszat ellenére, és minden bukásom, és minden gyengeségem ellenére, te, aki mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, na, ha ezt elmondhatjuk, azzal megragadjuk ezt a második, harmadik, ötödik lehetőséget, amit az Úr Jézus Krisztus ad nekünk. Mert ő egyszerűen helyre akarja állítani a vele való kapcsolatunkat. Mert ő egyszerűen vágyik ránk, és kellünk neki. Legyen imádságunká ez az ének. Az énekes könyvünkben található, majd el is énekeljük záró énekül. Kérünk, Uram, adj kegyelmet arra, és nyújts segedelmet, hogy Jézusunkat szeressük, és őtet végigkövessük. Amen.